kedvelmükkel hadd mutassam be beszélgetésünk résztvevőit, Antal László tanár urat és Hamesz István ügyvezető igazgató urat, és Csaba Lászlóval reméljük nincs baj. Velem is. A mai beszélgetés címe jegybanki infláció euró. És azt a talán formabontó megoldást választottuk, hogy azt szeretnénk, ha a beszélgetés a címről szólna. Tehát szeretnénk beszélgetni arról, hogy a jegybanknak mi a szerepe, helyzete, működése, az infláció mit jelent, és az infláció társfogalmai a monetáris fiskális politikában mit jelentenek a számunkra, illetve nagy célunk, nagy reményünk, vagy nagy aggodalmunk az euró, hol és mikor és hogyan érkezik el hozzá. Igazgató úr, mint házigazdát hadd kérdezzem meg. Itt ülünk a jegybankban, jegybank épületében. Ön itt ügyvezető igazgató. Ügyvezető igazgatója piaci vállalkozásoknak szokott lenni. Ez egy sajátos cég, gondolom.
Okay.
Ha néhány szót mondaná nekünk arról, hogy mitől sajátos ez a cég, mi az a különlegesség, ami a jegybankokat általában jellemzi, akár kicsit történetileg, akár most a létező jegybankokat a fejlett világban.
A jegybankok első sajátossága az, hogy monopóliumban van a pénzkibocsátása, az állam pénzkibocsátása monopóliumának a letéteményesei, ami a modern gazdaságokban egy jelentős erőt jelent, hiszen az, aki a pénzteremtést képes befolyásolni vagy igazgatni, az jelentős ráhatással lehet a gazdasági életre. Régen ez a monopóliumban királyoké voltak, és különböző időkön keresztül általában saját maguk birtokolták ezt. Demokrácia kialakulásával a felvilágosult politikusok rájöttek arra, hogy ez olyan veszélyes eszköz, mármint a pénz és a monetáris politika általában, hogy jobb az, hogyha egy kicsit a napi politikától hátrább kerül. Ezért a mai modern jegybankoknak a legfőbb jelentő tulajdonsága az, hogy függetlenek a mindennapi politikai élettől, és megpróbálják intézményileg és kulturálisan is elválasztani a gazdaságpolitika egyéb ágaitól. Ugye említettem volt, hogy ez régen valamikor a királyokkal együtt jött a pénzkibocsátási monopóliummal együtt alakultak ki a jegybankok, és az elsődleges funkciójuk régen az államnak a finanszírozása, általában a király és hadjáratainak finanszírozása volt. A mai modern jegybankok legfőbb sajátossága az, bármilyen furcsa után, kezdet után, hogy egyáltalán nem finanszírozzák többet az államokat, királyokat sem finanszíroznak. Ezek az intézmények egy jelentős átalakuláson mentek át, a kezdeti funkciójuk egy részét megtartották, amennyiben a monetáris stabilitást ilyen célnak tekintjük, de a klasszikus államfinanszírozási funkciót azt teljes mértékben leválasztották magukról, és a gazdaságpolitika önálló ágává váltak. Ma a magyar jegybanknak hasonlóan a modern jegybankokhoz alapvető célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Ezen túl számos egyéb célja is van, de ez a legfőbb feladata. Amennyiben ezt a feladatát jól végzi, úgy a törvényi előírásoknak is megfelel, és a mi saját értékelésük szerint a munkáját is jól végzi.
Hadd kérdezzek valamit, a kollégáim egy illusztrációt, ha bejátszanak, egy gyönyörű teremről, amely a monetáris tanács terme, ami hát tényleg fantasztikus, ebben az épületben van, igen? Fantasztikus látvány. Amikor összeül ebben a gyönyörű teremben a monetáris tanács, mit csinál? Ilyen emelkedett dolgokkal foglalkozik, mint maga a terem közege?
Hát azt gondolom, hogy igen. Tehát a monetáris tanács feladata a monetáris politikához kapcsolódó stratégiai jellegű döntések meghozatala, és nyilván a monetáris tanács, amikor ebben a szép teremben összeül, akkor ennek megfelelően kellemes légkörben, kulturált módon ezekről az ország sorsát érintő kérdésekről tanácskozik.
Tanár úr, a monetáris tanács csak mindenkori mióta van Magyarországon monetáris tanács működését tekintve, hogyan látja ezeknek a klasszikus jegybanki funkcióknak, amelyeket igazgató úr említett, ezek a monetáris tanács kialakult működése megfelel, jól megalapozza, vagy itt valamilyen új filozófiával kéne ehhez közeledni?
Hát ez nem lehet új filozófiával közeledni. A dolog lényege egész egyszerűen az, hogy a jegybank szakmai apparátusa kidolgozza azokat az anyagokat, amelyek alapján a monetáris tanács tagjai informálódnak nem csak a monetáris politikával közvetlenül összefüggő folyamatokról, tehát a kamatok alakulásáról, árfolyamról, hanem a költségvetés helyzetéről, és mindazokról a makrogazdasági tényezőkről, amelyek a döntéseket megalapozzák. Utána szavazásos alapon döntenek, hol jól, hol rosszul, mint minden testület, tehát más filozófia nincs, és nem is lehet, hogy, mint az, hogy egy hosszú távú stratégiába ágyazva hozzák a nagyon rövid távon befolyásoló döntéseiket. És ebből a szempontból egyedülálló a monetáris politika, mert a rövid lejáratú várakozásokat, az olyan veszélyeket, hogy egy külső sok, vagy ne adj Isten, egy belső sok, amit a gazdaságpolitikai idézet esetleg elő. Az ilyen tényezők által keltett hullámok mérséklése, simítása az egyedül, mondhatni egyedül a monetáris politikán múlik. Nem igaz ez, amit mondok, mert múlik a fiskális politikán is, és arról majd úgyis lesz
arról szó. Fogunk beszélni később, igen.
De ilyen szempontból döntő jelentősége van annak, hogy hogy dönt a monetáris tanács, és bizonyos dolgokban egyedülálló helyzetben van, mert arról, hogy hirtelen kiáramlik a forró pénz, vagy a portfóliótőke egy része, és azonnal kell reagálni, és arról, hogy mennyire ideges a piac például, csak itt és csak ezen a ponton tudnak áttekintéssel lenni.
Az átlag újságolvasó vagy médiafogyasztó, itt a közönség sorában sok szakember is ül, mint látom a Nemzeti Bankos és hasonló intézetben dolgozó kollégák, de mondjuk az átlag újságolvasó, médiafogyasztó gyakran hall ilyen típusú valószínűleg zsurnalisztikus túlzásokat is akár. Kérem szépen, az Egyesült Államok gazdaságát, azt sokkal inkább meghatározza az ottani jegybank szerepét betöltő szervezet elnökének egy-egy mondata akár, mint pártok gazdaságpolitikai programja. Valóban a jegybankoknak ekkora súlya van a gazdaság irányításában?
Hát a pártok gazdaságpolitikai programjánál biztos, hogy nagyobb van. Szerencsére egyébként. Mert akkor nagy baj lenne. De egyébként nekem az a véleményem, persze megint a lényeget felejtettem el, hogy egy monetáris politika akkor jó, ha nincsenek heroikus húzásai. Ha egy nagyszerű szalongyakorlatot hajt végre, tehát hol a erős, hol a gyenge oldalon kénytelen védeni a forintot, akkor az azt jelenti, hogy úgy működik, mint egy kezdő autóvezető, állandóan rángatja a kormányt. Ha unalmas a monetáris politika, nem lehet róla hallani. És ilyen helyeken lehet látni az ügyvezető igazgatót, aki felelős a döntés előkészítése, akkor jó. Ha más Eger-vár ostroma folyik, akkor baj van.
Mi egy bankárok azért azt gondoljuk magunkról, hogy sokkal kevesebb hatásunk van a gazdaságra. Az világos, hogy a napi pénzpiaci hírekben sokkal nagyobb a szerepünk, de a gazdaságot nem a napi pénzpiaci hírek mozgatják. A gazdaságot főleg a hosszú távon a reálgazdasági folyamatok alkotják, azt, hogy a vállalkozók mennyire képesek innoválni, termelékenységet növelni, az állam mennyire képes egy versenyképes környezetet létrehozni, erre semmiféle hatással nincs a jegybank, és ezért a jegybankároknak az a hitvallása, hogy azok a dolgok, ami egy gazdaság és egy társadalom életében hosszú távon fontosak, azokra a jegybank igazából nincsen hatással. Nincsen hatással a hosszú távú növekedés ütemére, igazságnak, ami alapvető fontosságú, nincsen hatással a hosszú távú versenyképességére, nincsen hatással a fizetési méreg alakulására. Mi jegybankárok azt gondoljuk, hogy nagyon fontos rövid távú funkciónk van, nevezetesen a gazdaság rövid távú ingadozásainak és azon belül is az inflációnak a féken tartása, de ez a társadalom életének egy nagyon szűk, nagyon fontos szerepe. Mi büszkék vagyunk, hogy ezt csináljuk, de nem gondoljuk magunkról azt, hogy rólunk szól a dolog. Szerencsére egy pénzzel foglalkozunk, ezért a pénzügyi hírekben minden nap van rólunk, hiszen a forint minden nap vagy fölmegy, vagy nem megy. Lehetne úgy is persze, hogy nem megy, ha ott állna, mint vannak olyan országok, ahol évtizedek óta ugyanott áll az árfolyam, akkor a hírekben nem szerepelne az árfolyam, és akkor annyit sem hallanánk a jegybankokról, de ez csak a sajtótorzítása, a való életben azért az összes többi szereplőnek valószínűleg fontosabb szerepe van.
Világos. A Több mind a ketten említettek egy fogalmat, utaltak egy fogalomra, ami a tudományból jöve, vagy néhány utcával üdvébb az akadémiáról jöve, ahol, amely az egyik háttérintézmények a programnak, nagyon kedvesen hangzik, ez a függetlenség. Tehát a jegybanki függetlenség. Hogyha ezt egy picit még jobban körbejárnánk, az azt hiszem hasznos volna nekünk, hogyan tud független lenni egy olyan jegybank, amely azon túl, hogy ki van téve ezeknek a gazdasági folyamatoknak, vagy reagálnia kell rá valamilyen módon, azon túl, hogy ott vannak a gazdaság igazi nagy szereplői, akik valóban alakítói a piacnak, a termelésnek, a fogyasztásnak. Ezen kívül hát ott a politika, amelynek, bár ahogyan említette igazgató, most már nem finanszírozza a jegybank sem a királyokat, sem a kisebb vagy nagyobb királyokat, de azért mégiscsak ott van, zajlik ez az erőtér. Mi a garanciája a függetlenségnek, mi az értelme a függetlenségnek, és mi a realitása a függetlenségnek? Erről, ha mondanának valamit.
Én mondjam, ugye, hogyha egy szakma valami bevett praxisra hivatkozik, akkor azt szoktam mondani, hogy már a régi görögök is így csinálták. Na, a függetlenséggel úgy van, hogy ezt se a régi görögök, se a modern görögök nem csinálták így. A függetlenség az, mint eszme, mint gyakorlat a jegybankokban, nagyon új dolog. Az elmúlt 15-20 év terméke igazából, ez mind a gyakorlatban, mind az akadémiai irodalomban az elmúlt pár év tizedben jelent meg, és a logikája az a dolognak, hogy kiderült az, hogy a monetáris politika, az előbb mondtam, hosszú távon nem lehet túl hatásos, rövid távon viszont nagyon veszélyes lehet. És igazából főleg a 70-es és a 80-as éveknek a gazdasági folyamatai azt tanították meg egy csomó fejlett országnak a politikusaival, hogy jobb, hogyha a monetáris politika egy világos célt követ, de ezt csak úgy képes követni, hogyha ezt olyan ösztönzőket adunk neki, mint intézmény, hogy a döntési horizontja képes legyen elszakadni a politikusoktól, akinek teljesen érthető módon az a célja, hogy 4 vagy 5 évente, attól függően hány évente vannak választások, a következő választást megnyerjen, és ezért képes mindent hosszabb távú célt is ennek alárendelni. Ennek egy csomó negatív következménye volt a megelőző évtizedekben, és döntő országokban politikusok azt mondták, hogy a saját kezüket megkötik, és a gazdaságpolitika irányításának egy szeletét kiveszik a saját kezükből, pont azt a részt, ami a legveszélyesebb lehet ilyen szempontból.
Álljunk meg itt egy pillanatra, mert ez egy fantasztikus tett volt. Hát azt tanuljuk és olvasjuk, és helyenként tapasztaljuk az életben.
Ez nem egészen egy így történt, az jól hangzik, így tudtuk mesélni, de ugyanabb azt történt, hogy az amerikai hadsereg döntött így a német Bundesbankról, és kiderült, hogy a német Bundesbank a világ és Európa egyik legjobb jegybankja lett, és innentől kezdve modellként szolgált. Tehát igazából arról szólt, hogy valószínűleg egy amerikai őrnagy találta ki azt, hogy jó lenne, ha Németországban így lenne a monetáris politika, és jobb lenne, mint hogyha ott összekeverdek, és kiderült 30 vagy 40 évvel később, hogy a Bundesbank a világ egyik legjobb jegybank, vagy a legjobb jegybankja lett, és ezt megpróbálták megnézni, hogy milyen intézményi összetevői vannak annak, hogy a Bundesbank akkor is képes volt az inflációt alacsonyan tartani és elkerülni azt a stagflációt, amit Amerikában gyakorlatilag 15 éven keresztül, vagy több mint 10 éven keresztül az amerikai gazdaságot jellemezte, és azt találták, hogy ez egy fontos intézményi összetevője volt az, hogy a Bundesbank fafejű módon kocka arra koncentrált, hogy az infláció alacsony lesz, akármi is történik, és az derült ki belőle, hogy azáltal, hogy erre a nagyon szűk célra összpontosított, a növekedés és az egyéb társadalmi folyamatok is sokkal stabilabban voltak képesek alakulni, mint ahol a jegybank egyszer azt mondta, hogy most erre lövök, most arra lövök, megpróbálok mindent csinálni, és kiderült, hogy az nem működik abban a formában. Tehát ennek köszönhető ez a fajta intézményi váltás.
Tanár úr, amikor ez a militáris akció bekövetkezett, és ilyen üdvös hatással jár, a szakirodalomban milyen viták zajlottak erről, vagy hamar belátták a közgazdászok, hogy valóban ez a jó irány?
Fenéket látták be. Maguktól a közgazdászok se látnak be semmit.
Ott is katonai akcióra volt szükség? Vagy?
Nem katonai akcióra volt szükség. Hát ha most Magyarországot nézem, akkor ott arra volt szükség, hogy Nyugat-Európában ez már átment a köztudatba. És nagyon rosszul vette volna ki magát az, hogy ha ebbe az irányba nem lépkedünk. Azért mondom, hogy rosszul vette volna ki magát, mert az igaz, hogy nagyon sok elvi érvet lehet felhozni egy banki függetlenség mellett, de addig, amíg az nincs kipróbálva, vannak elvi érvek pro, és vannak elvi érvek kontra. a kontraérvek az, hogy a zenekar nem összhangban játszik. Ez el is hangzik most is persze, csak nem a jegybanki függetlenség ellen, vagy legalábbis formálisan nem. De egy irányadó gyakorlati tapasztalat van, hogy az, mégpedig az, hogy az államháztartás bármilyen országban jó demokratikus hagyományokkal rendelkező kapitalista gazdaságokban, és egy kevésbé demokratikus hagyományokkal rendelkező kapitalista gazdaságban, vagy egy egykori szocialista gazdaságban, mindig hajlamos a túlelosztásra, egyszerűen azért, mert a kormányzatban szerepet játszó szakaparátusok igyekeznek elmenni addig a határig, addig a vélt határig, ameddig többlet erőforrásokat eloszthatnak. Mondom, ez ott akkor is így van, ha nincs választás. Választás nélkül is így működik. És ennek célszerű valamilyen objektívebb, külső korlátot szabni. Korlát más nem lehet, mint hatalmi ellensúly.
És ez a jegybanki függetlenség.
Ez a jegybanki függetlenségnek a lényege.
Ugye, ha jól tudom, ez valószínűleg nagyon felületes információ, de ez a függetlenség olyan technikákkal érvényesül, mint például a vezető kinevezésének az időtartama, ami túlnyúlik, nem kötődik a választási ciklusokhoz. A monetáris tanács tagjai kinevezésének részint a mechanizmusa, részint szintén az időtartama, ütemezése. Ezen kívül melyek azok az intézményi garanciák, amelyek a függetlenséghez hozzájárulnak nálunk, vagy akár a nagyvilágban? Léteznek-e erősebb vagy gyengébb függetlenségi fokozatok?
Igen. A függetlenség esetében ugye az alapvető szempont, hogy a monetáris döntéshozónak a döntési horizontja lehetőleg túlnyúljon a politikusokén vagy a kormányzat döntéshozóinak. Ezért van az, hogy formális szempontból az európai jogban akkor tekintünk egy jegybankot függetlennek, hogyha a döntéshozóknak a horizontja az minimum 5 évre van kinevezve egy jegybanki döntéshozó. Ugye ebben vannak végletek például, bár nem feltétlenül ebben a sorrendben, hogy a függetlenség szempontjából, de vannak olyan intézményi megoldások, van olyan ország Európában, például az olasz jegybank, ahol a jegybank elnökét életfogytigra nevezik ki, szó szerint. Tehát
a
pápával együtt, igen. Tehát, hogy valószínűleg nem véletlenül, hogy Róma, tehát hogy az olasz jegybank elnöke az addig jegybank elnök, ameddig le nem mond, vagy meg nem hal, és valószínűleg ugyanazt az elvet vallják, mint a pápák, a mostani az már nagyon öreg és beteg, de szintén nem mond le. Van olyan ország, skandináv országok, ahol szintén életfogytiglani jegybank elnökök vannak, de ott van egy korlát, hogy 70 éves korukban le kell mondani. Tehát ez a véglet. A másik oldalon, ami a függetlenséget próbálja fokozni, az elszámoltathatóság az, hogy világos, jól kvantifikálható célokat adunk a jegybanknak, és számon kérjük tőle. Megkérdezzük tőle, hogy miért érte el, vagy miért nem érte el azt a célt, amit megkapott. Ez az inkább az angol száz gyakorlat, ahol nem kell valakinek élete végéig jegybank elnöknek lenni, de az intézménynek annak rendszeresen be kell számolni arról, hogy a társadalom által elétűzött célokat képes volt elérni, és ha nem volt képes elérni, akkor ezt miért nem volt képes elérni?
Inflációs célok elsősorban?
Ezek általában inflációs célok, mert mint említettem volt, a utóbbi évtizedek fejleménye az, hogy a jegybankokat egyre inkább abba az irányba tolták, hogy ezért a dologért legyen felelős az infláció alakulásáért.
Nem akar ebből a céltételezésből, ami egy korlát is, hiszen ezzel foglalkozik egy jegybank, nem Magyarországon feltétlenül, a világban kicsit kitörni, hogy ő mással is foglalkozna, jobban behatolna a gazdaságba, más területen is mozogna, vagy...
Bőven eléggé behatol, hogy azon szó sincs, hogy ne hatolna be a gazdaságba, és arról sincs szó, hogy hát ugyanazt az inflációs célt el lehet érni úgy, hogy elhalasztok áremeléseket. Mondjuk, hogyha a gázár egyharmada a világpiaci árnak. Így is csökkenteni lehet az árindexet, tehát ezt a nagyon stratégiai célt is lehet nagyon rövid távon játszani. És a jegybanknak is gondolnia kell arra, hogy milyen növekedési áldozattal éri el ugyanazt a célt. Ezért számít annyira például az, hogy a különböző kisebb-nagyobb hatások mekkora ingadozást visznek bele a gazdaságba, mert háromszor olyan erőfeszítéssel lehet elérni ugyanazt a célt. Tehát indirekte ő minden itt ott van, minden kilométerkőnél. Azt hiszem, hogy ezt tese vitatni.
Ha jól érzékelem, ehhez szükség van egy nagyon komoly szakértői háttérapparátusra is, amely segíti a jegybank működését. Ez hogyan van Magyarországon, milyen példák vannak erre a fejlett világban?
Hát én azt gondolom, hogy hivatalban ezt kell mondanom, hogy egy elég jó nemzetközi szinten és elég jó apparátusunk van, aki remélhetőleg az én véleményem szerint megfelelő információval látja a monetáris döntéshozókat. Azt világosan kell látni, hogy a döntéshozók és a stábok szeparálva vannak, tehát a stábnak az a feladata, mindegy, hogy a döntéshozók mit döntenek, hogy lehetőleg hiteles, korzatlan információkkal lássák el a monetáris döntéshozókat. Ez minden jegybankban kiemelt részleg, az a részleg, amelyik az ilyen típusú előrejelzéssel és elemzéssel foglalkozik. Ez egy csomó jegybankban meg is határozza a jegybanknak a adott tevékenységnek a presztízsét, tehát hogy milyen ilyen típusú stábot bír előállítani, és én azt gondolom, hogy ebben a szempontból a Magyar Jegybank az összehasonlításban jó, regionálisban meg egészen kiemelkedőnek mondható.
Hogyan élik meg a jegybank munkatársai, hogy azoktól, hogy a stáb maga dolgozik, elemez, háttéranyagokat gyárt, elemzéseket gyárt. Eközben a jegybank politikája része a közgazdasági vitáknak is, a közgazdászok mondják el véleményeiket, hát akár a nyilvánosság előtt, akár másút, akár nehezített körülmények között. Az egy nehezített körülmény lesz Csaba Lászlónak, akit üdvözlök körünkben, hogy nem hallottam eddig volt, és be kell kapcsolódnia valahogy, de majd ezt átvezetjük. Üdvözöljük, tanár.
Elnézést.
Tehát zajlanak ezek a közgazdasági viták, zajlanak akár a napi sajtóban, akár a szaksajtóban. Erre valamilyen módon gondolom reagál, rezonál a jegybank stábja is.
Ez motiválja a jegybank stábját, hogy nyilván azt gondolja, hogy a jó oldalon szeretne állni, és azt gondolja, hogy szeretné befolyásolni ezeket a vitákat azzal, hogy az adott eldöntetlen kérdésekben olyan álláspontot fogalmaz meg, amely a helyes álláspont, meg tudja győzni a többséget arról, hogy amit ő mond, az úgy van. Ez mindenképpen egy nagyon erősen motiválja a társadalmat.
Ugye két vendégünk is van, akik hát szereplői, résztvevői a magyar közgazdasági elemzéseknek, gondolkodásnak. Hogyan érzékelik, nem mostani időszakban, hanem az elmúlt másfél évtizedben, ezek a gazdaságpolitikai, közgazdasági, elméleti, szakértői viták, ezek átszüremlettek a mindenkori jegybankok politikájába, hatottak kellőképpen, vagy pedig a magyar közgazdasági szakma nem annyira tudja a szempontjait, érveit érvényesíteni ilyen közvetett módokon? Tanár.
Hát én úgy látom, hogy itt is van egy tanulási folyamat. Ha végignézzük a különféle időszakokat, én most csak a 90-es évekre gondolok, tehát az elmúlt 15 évre, akkor hát nehéz azt nem látni, hogy a 90-es évek első felében a jegybank mintha hit volna ebben a keynesi gazdaságpolitikában. Tehát mintha hittek volna abban, hogyha van egy recesszió, akkor le kell nyomni a kamatlábat, és akkor attól hirtelen sok pénz marad benne a forgalomban, és erre az emberek elkezdenek fogyasztani, meg beruházni. Aztán ez nem működött, és szerintem tanultak belőle a 90-es évek közepe óta, amennyire meg tudom ítélni a bankban, a szakmai felkészültség megvan, tehát ha az ember olvassa a banki kiadványokat, akkor azért abban bizonyos fajta közgazdasági koherenciát lehet felfedezni, ezt nevezik a közbeszédben doktrinérségnek, tehát vannak bizonyos elvek, amihez tartja magát a bank. Én ezt azt gondolom, hogy ez jó dolog, mert egy modern társadalom, az ember hihet a Niklas Luhmannak, az úgy működik, hogy mindenkinek megvan a maga szerepe, és a baj akkor kezdődik, amikor összekeverednek a szerepek, a Rómeó akarja elénekelni a Júlia szerepét, és abból baj van. Na most ilyen dolgok előfordulnak, amikor olyan feladatokkal próbálják látni a gazdaságpolitikát általában, és a bankot konkrétan, amire az nem hivatott. Tehát itt 100 dolog van a környezetvédelemtől kezdve a nemek egyenjogúságáig és a társadalmi igazságosságig, ami hát jogos ügyek, de ez nem a banknak a feladata, ugyanúgy a gazdasági növekedésnek a serkentése is csak nagyon közvetetten feladata. Én úgy gondolom, hogy a Nemzeti Bank helyesen méri föl, hogy ő, mint egy bank, az árstabilitásért felel. Vannak ezen belül is, hogy pontosan hogy lehet elérni, ez még egy további vita, de e tekintetben én úgy látom, hogy van egyfajta következetesség, ami pozitív. Ebből is adódóan, meg hát nem tudom, talán kommunikáció sajátosságaiból adódóan, azért ezt nem mindig tudja érvényesíteni, nem mindig tudja magát megértetni, úgy tűnik, mintha ez egy ugyanolyan szakmai részérdek lenne, amikor az általános árszínvonalat védik, mint mondjuk az, hogy Magyarországon mennyi közvetlen jövedelem támogatást kapnak a mezőgazdasági termelők, ugye a foglalkoztatottak 3,4%-kal, 8%-kal bővebben veszük, ugye azért, hogy nem csinálnak semmit. Tehát ez is egy érdekes kérdés, mert sok érdekes kérdés van, de ehhez képest az árstabilitás egy komolyabb. És azt gondolom, hogy ha valamiben nem sikerült, és a válasz a kérdés második felére az, hogy ezt, mintha nem sikerült volna a magyar közéletben megértetni, hogy amikor árstabilitásról van szó, az nem egy ilyen, ahogy mondták régen, ilyen szűk tárca érdek, hogy a mezőgazdászok a mezőgazdát, az ipart, a bank érdekét képviseli, hanem ez egy össztársadalmi érdek. Nem akarom azt mondani, hogy ez a bank munkatársaim múlik, csak ezen sokan dolgozunk jól rosszul, hogy ezt megértessük, de ez mintha nem jönne át ez a dolog.
Talán ebben a megértetésben segíthet az is, hogyha néhány olyan kulcsfogalmat, amelyek már korábban előkerültek a nem szakértő hallgatók számára, kicsit körbejárnánk. Ugye megfogalmazódott, hogy az infláció az alapvető terület, az infláció kézbentartás az alapvető területe a jegybanknak. Ha mondanánk arról néhány szót, hogy azon kívül, hogy mindannyian érzékelünk a mindennapi életben, hogy mi az infláció, mit jelent, szakmai közelítéssel, mi az, hogy infláció, mi a követhető infláció, a különböző inflációs célok, itt látnak majd a nézők bizonyos táblázatokat, grafikonokat, ez hogyan hat a gazdaság egészére, hogyan hat a hiányra, és talán ez lehetne a másik nagyon fontos kérdéskör, amit érdemes volna körbejárni, hogy államháztartási hiány, költségvetési hiány, mik itt a különbségek, ezek a fogalmak hogy néznek ki, ha ebben segítenének nekünk ezt megérteni, tanár.
Én az államháztartásról beszélek, mert az mégiscsak az én, inkább az én utcámabb, hogy szép magyarsággal fejezem ki magam. Teljesen nyilvánvaló, hogyha az államháztartásnak hiánya van, akkor valakinek meg kell takarítania. Tehát valamiből finanszírozni kell. Pénzteremtéssel nem lehet finanszírozni, azt már hallottuk, sajnos egyébként könnyebb volna az élet. Tehát valakinek a megtakarításai kell, hogy finanszírozzák. Hát kik takaríthatnának meg? Megtakaríthat a vállalati szféra, az elég egészségtelen. Volt ilyen 2002-ben, így sikerült a célokat teljesíteni, hogy a vállalati szféra megtakarított, akinek beruházni kéne, és a költségvetés meg elköltötte más célokra ugyanazt a pénzt. Hivatalból megtakarítani szokott a háztartás. Itt is vannak bajok, mert a háztartások megtakarítási szintje alacsony. Ez az újságokból is követhető, hogy nálunk sokkal több autót vesznek, mint Csehországban, bár ott magasabbak a jövedelmi szintek. Tehát hamar akarunk hozzászokni, hogy jól élünk, de nem az autó az egyetlen példa. Ugye egy óriási lakásépítési boom van, fogyasztási hiteleket bocsátanak ki a bankok, hogy leegyszerűsítsem, a régi szép időkben a vállalatok termelési érdek folytán bármikor pénzhez jutottak, ezt hívja Kornai János puha költségvetési korlátnak. Egyetlen egy szereplőnek volt kemény költségvetési korlátja, az a háztartás, ha valaki visszaemlékszik, hogy egy személyi kölcsönt föl akart venni, az több hetes ügyintézés, kezes kellett hozzá, nagyon nehezen és filléreskedve adtak hitelt a lakosságnak. Ez most megváltozott. A vállalatoknak keményebb lett a költségvetési korlátja, tehát önmagában azért, hogy termelni akar, azért nem kap biztosabb pénzt. Lehet, hogy vannak kivételek, mondjuk az agrárgazdaság, amiről sok szó esett, de nyugodtan csődbe tud menni egy vállalat. Tehát ott keményebb lett a korlát. A háztartásoknál meg lazább, megindult egy lakossági eladósodási boom, tehát a háztartások keveset takarítanak meg. Van még egy megtakarító, amit lakonikusan külföldnek nevezünk, tehát az eladósodás. Csak a konzisztencia kedvéért nevezik őt is, mint külföld egy megtakarítónak. És hát most elsősorban a külföld finanszírozza az államháztartás hiányát. teljesen nyilvánvaló, hogy az államháztartás plusz pénzt pumpál a gazdaságba, akkor ennek az eredménye vagy külső eladósodás, vagy növekvő lakossági megtakarítás, ezt már kizártuk, külföldi eladósodás, vagy előbb-utóbb infláció, és itt jön be a Nemzeti Bank érdeke, hogyha tartósan és masszívan eladósodik az államháztartás, akkor ez előbb-utóbb inflációhoz kell, hogy vezessen, ami a gazdaságpolitikusokat illeti, kénytelenek lesznek rálépni a fékre. Ez azt jelenti, hogy növekedési áldozat következik be, tehát megtörik a gazdaság növekedése, vagy kicsit, vagy nagyon. Ha későn lépnek a fékre, akkor drasztikusan kell rálépni. Tehát az államháztartási hiány az összes többi jövedelem tulajdonos pozíciójával együtt értendő. Most erősen eladósodott az államháztartás. Több éve erősen eladósodott. És ugye azt lehet tapasztalni, hogy nem nagyon sikerül az államháztartás egyensúlyába előrelépni. Minden évben megismétlődik az a folyamat, hogy elhangzik egy ígéret, hogy nem törésszerűen akarunk változtatni a gazdaság helyzetén, hanem lépésről lépésre, épp azért, hogy ne legyen nagy növekedési áldozat. Mert ha megtörik a folyamatokat, akkor az bizony visszaeséssel, reálbércsökkenéssel jár. Lásd, bokros program, amit én egyébként egy jó programnak tartok. Tehát nem az a baj, hogy ilyen áldozatokkal jár. Az a baj, hogy az áldozatok a késői beavatkozás miatt keletkeztek. Most az államháztartás hiányában ugye meg lehet különböztetni az államháztartás egyenlegében, hogy előjelmentesen fogalmazza, meg lehet különböztetni az elsődleges egyenleget és a kamat egyenleget. Az elsődleges kiadások, bevételek, azok tulajdonképpen szolgáltatásvásárlással, áruvásárlással kapcsolatos állami kiadások, vagy transferkifizetés, mint nyugdíj. Tehát a tényleges piaci keresletre ható tételek. A kamat kiadások, most vannak az államnak persze kamat bevételei is, de ezek most érdektelenek. A kamatkiadásokat nem feltétlenül költik el, legalábbis józan észre föl lehet tételezni, hogy a kamatnak azt a részt, az állami kamatköltségnek azt a részét, ami az adósság zsugorodását ellentételezi. Magyarán az állam idén 100 forinttal tartott, ugye 10%-os az inflációkhoz, jövőre csak 90 lesz, és a többi tizet kamatba fizet ki, az valószínűleg nem költik el. Az elsődleges kiadásokat, azokat tényleges piacon elköltik, az tehát keresletet teremt. Ha az egyik évről a másikra nő az elsődleges kiadások nagyságrendje, az többletkeresletet teremt. Tehát az állam többletkeresletet pumpál be a gazdaságba, ennek a többletkeresletnek vagy ilyen, vagy amolyan következményei vannak. Persze az állam se együgyű, ami abban is megnyilvánul, hogyha nagyon rossz néven veszik, hogy a költségvetés sokat költ, akkor megpróbálják, mondjuk nevezzük úgy, csak a példakedvéért, hogy MFB egy olyan intézményen keresztül, ami formailag vállalat, úgy elkölteni a pénzt, mintha a vállalati szféra, tehát a piaci szféra költötte volna a pénzt, ezeket nevezzük kvázifiskális kiadásoknak. Tehát ha elkezdjük nézegetni, hogy mekkora is az államháztartási hiány, akkor többféle hiány mutatószám kerül elő, de valójában funkcionálisan az államháztartás terhei közé tartoznak a kvázifiskális kiadások. A már említett MFB-n kívül az APVRT kiadásainak egy része is ebbe a kategóriába tartozik. Tehát lehet csinálni olyan vállalatokat, amelyek valójában az állam részei. Ezt nem kell tovább ragozni. Ilyen értelemben tehát megpróbálja az állam ezeket a határokat kitágítani.
Gondolom itt a jegybanknál ezeket a költéseket, ha inflációt kell kezelniük is, hát vagy legalábbis figyelemmel nézik.
Igen.
Figyelemmel nézik.
Nagyon komolyan nyomon követjük a költségvetésnek a keresleti hatásának az alakulását, ezt a költségvetés nem is nagyon szereti, mert hogy ugye mi a transzparencia, az átláthatóság hívő vagyunk, ez még sajnos a magyar fiskális politikára nem jellemző, de a mi tevékenységünkben, amikor az árstabilitás elérését és fenntartását próbáljuk megcélozni, akkor nyilván az összes olyan gazdasági folyamatot nyomon követjük, így a költségvetés is, ami erre hatással lehet. Ugye, ha én is beszéltek arról, hogy melyik az a szó, ami számomra, nem az infláció fontos, mert azt mi nem szeretjük, mert jegybankárok vagyunk, hanem mi az árstabilitást szeretjük, ami paradox módon nem jelent stabil árakat. Az árstabilitás ez egy stabil, de alacsony inflációt jelent, és ennek azért van így értelme, mert a való világokban az infláció az azért rossz, nem azért, mert a jegybankárok nem szeretik, és egy esztétikai probléma keletkezik belőle, azért, mert költséges. Viszont azt tapasztaljuk, hogy a túl magas és a túl alacsony, vagy akár negatív infláció is költséges lehet, tehát azért különböző számításokkal el lehet érni egy olyan inflációs szintet, amely, hogyha fönnáll, akkor azt mondjuk, hogy ezek a magas vagy alacsony inflációból származó költségek éppen optimálisak vagy minimálisak. Ezt a szintet szoktuk nevezni árstabilitásnak, és Magyarországon is. Magyarországon a mi számításaink szerint ez a szint valahol 3%-os infláció körül van. Más országokban, más gazdasági struktúrában ez máshol lehet. A lengyelek azt gondolják magukról, hogy 2,5% körül van. Az Európai Központi Bank azt gondolja, az eurozónára ez valahol 2% körül van. Tehát ez a gazdaság szerkezetétől is függ. De Magyarországon ez a 3%-os infláció elérése és fenntartása tartósan az, ami számunkra, mint jegybank számára a cél. Jelenleg ehhez közel vagyunk, ezen dolgozunk, hogy ezt elérhessük.
Jól látom, az illusztráción éppen ezt mutatják a kollégák, ennek legalábbis a különböző pontjait.
Az ábrán az látható, hogy az árstabilitást jelenleg egy olyan monetáris rezsimben szeretnénk elérni, amit úgy hívnak, hogy inflációs célkövetés rendszere, amelyben a kormánnyal közösen általában 2 évre előre közös inflációs célt határozunk meg, csak azért, hogy mindenki tudjon róla, hogy nehogy meglepetésként érje, hogy a jegybank azt teszi, amit tesz, tehát a kormány számára és a gazdaság egyéb szereplői számára se legyen meglepetés az, hogy a jegybank azt csinálja, amit a törvény előír számára, 2 évre előre, tehát ki van tűzve egy inflációs cél. Ugye azáltal, hogy a fogyasztói árindex, amelyre vonatkozik ez a cél, minden komponens, vagy a komponensek egy része az nem jól befolyásolható a monetáris politika által, hiszen direkt hatása nincsen a regulált árak egy részére, a zöldségek alakulására és az olajára sem, ezért azt mondjuk, hogy az inflációs cél körülött van egy plusz-minusz 1%-os tolerancia sáv, és azt mondjuk, hogy ha az infláció ezen a sávon belül alakul, akkor elértük az inflációs célunkat. Az ábra pont azt mutatja, hogy az elmúlt 2001 nyarán vezettük be ezt az inflációs célkötőzés rendszerét, azóta 4 ilyen célpontunk volt, amit el kellett volna érnünk, ebből 3-at értünk el, egyet 2003 végén elvétettünk. A 2003 elvétésről már azonban jóval korábban, 2002 nyarától tudtuk, hogy el fogjuk véteni, hiszen akkor a magyar gazdaságot egy olyan sok érte, amelyet a világon nem lett volna olyan jegybank, amely képes lett volna ellensúlyozni. Emlékezünk rá, akkor abban az évben történt az, hogy a költségvetési hiány egy éven belül több mint 4%-kal növekedett. Tehát ugye Európában arról van szó, hogy a szintje 3% alatt legyen. Itt meg az egyéves változása volt több mint 4%. 2002 végén került sor egy 50%-os közalkalmati béremelésre. Ezt Alan Greenspan sem tudta volna hozni szerintem. Tehát ezt elvétettük, de tudtuk, hogy elvétjük, és világos volt számunkra, hogy nincsen az eszközrendszer a kezünkben, amivel legalábbis értelmes költségek mellett ezt képesek lettünk volna hozni. Ugye ezt annyiban érdemes kontextusba helyezni a Magyar Jegybanknak ezt a teljesítményét, hogy a környező országokban szintén inflációs célkövetéses rendszer működik. A Lengyel Jegybankban 1998 óta működik, ezt a régebben, mint nálunk. Eddig még nekik nem sikerült elérniük inflációs célt. A Cseh Jegybankban 1997 óta követik ezt a monetáris rezsimet, ők nekik volt már egy inflációs céljuk, amit elértek.
Csaba Lászlót hadd kérdezzem meg arról, hogy itt azért többször hallottunk utalást a monetáris és fiskális politika különbségeiről. Hogyha erről néhány szót mondom nekünk, hogy mi az, amire jó a monetáris politika, mire jó a fiskális politika, és mi van akkor, hogy ezek mondjuk elkezdenek ütközgetni egymással?
Hát akkor kakofónia van a gazdaságpolitikában. Ez nem egyedi dolog, és nem csak Magyarországon fordulhat elő. Ugye az Egyesült Államokban 80-as években például kialakult ez a meggyőződés, hogy bizonyos ilyen tankönyvi tételeket ki kell próbálni az embereken, és ez Laffy-Görbe nevű tankönyvi tételt kipróbálták, hogyha az állam mindenre való tekintet nélkül írtán elkezd adót csökkenteni föl a gazdagoknak, de egyáltalán mindenkinek, hogy érezzék, hogy nem pénz az emberekké, ahogy annak idején mondták, akkor a gazdaság magától föl fog lendülni, és a föllendüléstől mindenkinek több jövedelme lesz így az államnak is. Hát nem ez történt. Az állam ebben az időszakban hihetetlen mértékben eladósodott, deficit finanszírozást folytatott, ezt a amerikai jegybank igen magas kamatpolitikával ellensúlyozta, és ezt azóta általában mindenki tanítja, hogy emberek ezt így nem szabad csinálni. Csak arra mondom, hogy előfordulhat olyasmi, hogy a...
Mint az első felét.
Előfordulhat olyasmi, hogy közgazdászok által nem kritizálható értékeket próbálunk megcsinálni, tehát mondjuk az adócsökkentés ellen általában véve tiltakozni nem illik, de hát azért nincs meggondolva a dolog, akkor ennek ugye nagyobb lesz a költsége, mint a haszna, és jól meg kell gondolni. Ugyanígy ez a dolog fordítva is elképzelhető. Tehát ugye elvileg a gazdaságpolitika két lábon áll, ez nem azt jelenti, hogy van a népfront, és a népfrontban megegyeznek, és akkor attól kezdve mindenki közösen dolgozik a közjaván, hanem ez, mint a, megint a példában, ugye az operában, hogy azok ellentétesen kontrapunktikusan van szerkesztve, az egyik szólam, meg a másik szólam, az bizonyos értelemben versenyez egymással, és ha jól csinálják, akkor ebből jön ki a harmónia. De az mind a kettőnek jól kell csinálni, meg ugyanabból a kottából kell dolgoznia. Ugye a monetáris politikának röviden szólva egy feladata van, hogy minél alacsonyabb legyen az infláció. Hát van, akinek elég a 3%, én azt gondolom, hogy minél kisebb, annál jobb. Hát nulla alá nem kell lemenni, nem is lehet. Valószínűleg meg ez defláció lenne, de ilyen veszélyek modern gazdaságban elmúlt 60 évben nem igen fordultak elő. Tehát én attól olyan nagyon nem rettegek. Ez az elsődleges, legfontosabb feladat, meg az, hogy maga ne csináljon nagy kilengéseket. Ugye a monetáris politika legnagyobb szakértője, elsősorban Milton Friedmanre gondolok, a gazdaságtörténeti ellenzéssel jöttek rá arra, hogy amikor nem általában vizsgáljuk, hogy a kapitalizmus mint olyan, egyesült államok gazdasága egyik évről a másikra, akkor olyanokat találunk, hogy akkor vannak nagy kilengések, amikor a jegybank meg akarja változtatni a nemzet sorsát, azt mondja, hogy ilyen vagy olyan, amolyan normatíva alapján akarja szabályozni a pénzmennyiséget, ebből mindig baj van, mert minél jobb a szándék, annál nagyobb a kilengés, annál nagyobb a baj. Most a fiskális politika ezzel szemben szerintem két dologra való. Az egyik az, hogy hát mondjuk ne tegyen keresztbe a monetáris politikának, mert ez egy fontos dolog, hanem hogy föntesse azt az általános stabilitást, mert mondjuk az, hogy mit fog csinálni a monetáris politika, az többé-kevésbé kiszámítható. Ugye ez a unca-unca a cigánydalban. Ugye ez mindig ugyanaz, ezt lehet gépesíteni is. A valódi politikának, ahogy tett közgazdász nyelve, közösségi választásoknak van szerepük. Nem lehet azt megmondani, hogy mekkora ennek a fiskális politikának az ideális mértéke. Azt tudjuk, hogy ha 30% alá megy egy modern gazdaságba az állami újraelosztás, akkor az már olyan nagyon szegényes, olyan dél-amerikai jellegű állam lesz. Ha meg 70 fölé megy, akkor azt még a svéd termelékenység sem bírta ki, pedig az egy munkaórára számítva nem rosszabb, mint az amerikai. Tehát valahogy itt közötte kell lennie, és olyan módon kell létrehoznia a bevételek és a kiadások hosszabb távú egyensúlyát, hogy eközben a társadalom legfontosabb csoportjainak a törekvései érvényesüljenek. Miután a társadalomban sok csoport van, és mi egyiknek kétek, a másiknak méreg. Csak példának okáért mondom, ugye ezt mindig a monetáris politikára térünk vissza, mert az a rossz gyerek Magyarországon, hogy hát azért, hogyha mondjuk lemegy az árfolyam, akkor ez nagyon jó nagyon nagy exporttörőknek, akik nagyon nagy hangon tudnak minden nap nyilatkozni, de nem olyan nagyon jó azoknak, akik importcikkeket használnak, például betegeknek, nyugdíjas betegeknek, gyógyszerkasszának, és akik autójukba benzint vesznek, azoknak se olyan nagyon jó. A történet lényege az, hogy nincs olyan, hogy ezt valamilyen optimum szerint lehet meghatározni. Én azt gondolom, a fiskális politikának két vagy három feladata van. Az első az általános stabilitásnak a biztosítása, beleértve árstabilitást, a második az egyensúly feltételeknek a megőrzése, és a harmadik az, hogy a társadalomban kialakult értékrendek között valami fajta kompromisszumot megjelenítve a szolidaritás és a teljesítmény elvnek valami fajta egyensúlyát tudja biztosítani. Most ez nagyon elvont dolognak tűnik, de abban a pillanatban bármilyen kérdésre, konkrét kérdést vetünk föl, kórházprivatizáció, külföldi magyarok állampolgársága és ennek gazdasági következményei, bármilyen kérdés, adócsökkentés, tehát mindaz, amiről Magyarországon a közbeszéd folyik, akkor állandóan ugyanoda fogunk visszajutni, hogy ebben a háromban valamit mondani kell. A gyakorlatra az a jellemző, hogy amit most elmondtam normatívaként, ez egy ilyen tankönyvduma. Tehát, hogy ez nem így van, hanem az a jellemző, hogy ahogy ezt mondjuk a Nobel-díjas James Buchanan már ezelőtt egy negyed századdal megírta, a demokráciának az a jellemzője, hogy a politikusok ígérnek, átlag választó meg nem látja át, hogy ez az ígéret mibe fog kerülni, és ezért mindig olyan politikusokat választ meg, akik többet ígérnek, mint amit teljesíteni tudnak, aminek hatásaként, vagy infláció, vagy pedig az állam eszméletlen eladósodása figyelhető meg. Ugye az ember Olaszországra gondol, Japánra 100% fölötti adósságráták is léteznek, még a Belgium a 95%-kal még mindig előttünk áll. Tehát itt egy óriási ellentmondás van a normatívák és a valóság között, ami mutatja, hogy hát a közgazdaságtan is egy ilyen szép elvont tudomány, nem annyira elvont, mint a kvantumfizika, de azért messze van sokszor a valóságtan. A lényege az, hogy meg tudjuk mondani, mit kellene csinálni a többség az egész érdekében, annak érdekében, hogy viszonylag kevés bajt csináljon a politika. A politikának kellene ezt meghallgatni, és iszonyú meglepetés, hogy nem hallgatja meg.
De ha a fiskális és monetáris politikának ezeket az elméleti megközelítéseit mondjuk gyakorlati aktorokhoz kötöm, mondjuk azt, hogy kormány és egy bank, abból, amit elmondtak számomra, az derül ki, hogy bekódolt a rendszerbe, hogy itt, hát ha nem is feltétlenül harc, de egyeztetés összjáték, hogy tanár úr mondta, időnként ellentétek működnek, teljesen mindegy, melyik politikai párt küldte az egyiket, másikat oda, a rendszerben benne van ez a fajta egyeztetés, adott esetben szembe menés egymással.
Majd, hogy nem törvényszerű. Nálunk ez elég rosszul sült el. Most én is a emelkedett elmélet szintjére próbálom magamat fölemelni. Tulajdonképpen itt egy nem kooperatív játék folyik. A jegybank eleve feltételezi, hogy a költségvetés úgyis jobban el fog adósodni, mint amit, vagy nagyobb deficitet fog produkálni, mint amit beígért. A költségvetés meg feltételezi, hogy úgy, a jegybank úgyis fölemeli a kamatokat a csillagos égig, ami tovább növeli persze a költségvetés adósságát, hiszen a legnagyobb adós a költségvetés. Ha tehát ott tovább növelik a kamatokat, akkor ettől csak tovább nő az államadósság is, és szóval a probléma is tovább nő. Ha mind a két fél feltételezi azt, hogy a másik így játszik, tehát nem egymással kooperáló stratégiát folytatnak, akkor persze a feltételezések be is válnak, mint ahogy nálunk is bevált. Ezt hívják nem kooperatív játéknak. Erről szólnak az úgynevezett fogoly dilemmák. Most ebben a játszmában a költségvetés is, és a jegybank is fogoly. Nem nagyon látható, hogy ezen a feltételi rendszeren hogy sikerül változtatni. Most talán valamivel harmonizáltabb. Az ellentmondás akkor is be van építve a rendszerbe. Csak többbe kerül, ha nem kooperatív ez a...
Én is mondhatok néhány szót, hogy ha létező világok legjobbikában élnénk, akkor ez, amit elhangzott a koordinációról, és megbeszélik, és kézenfogva elsétálnak a napfény felé, ez jó lenne. De a nem első világok, hanem a második világok legjobbikában élünk, ahol valódi politikusok vannak, és valódi jegybankárok vannak, akik a saját feladatokat komolyan veszik, ott az a szakmai konszenzus, hogy a jegybank csinálja amit a törvény előír neki, és bármilyen furcsa is, ez a leginkább koordinatív lépés az ő részéről, mert az, hogy egy megoldás az kooperatív vagy koordinált-e, az nem azon múlik, hogy sokat ülünk együtt, és sokat beszélgetünk, és megegyezünk mindenben, hanem az, hogy a társadalmi jólét szempontjából fontos társadalmi változók, azok divergálnak, vagy konvergálnak. Az, hogyha az egyik aktor azt mondja, hogy most bedobom a lovak közé a gyeplőt, és hagyd nőjön a magyar gazdaság, de annak az a következménye, hogy jelentősen nő a sérülékenység a fizetési mérleg miatt, nő az infláció, akkor lehet látni, hogy ebben a három dimenzióból egyben előre haladtunk, a másik kettőben meg hátra. Ha erre a jegybank azt mondja, nem azért, mert hogy ő a minden világok legjobbikát akarja létrehozni. Azt mondja, hogy nekem egy szűklátókörű feladatom, hogy az infláció ne menjen el, és én ezért mindent megcsinálok, mert ez a dolgom. Ez amúgy másokból is helyes, mert hogyha rövid távon engedek, akkor a hosszú távon sokkal nagyobb költségei vannak, akkor azt látjuk, hogy ebből az fog következni, hogy akkor a gazdaság kevésbé fog valószínűleg nőni, mint amúgy nőne ettől a fiskális soktól. Viszont kevésbé fog romlani a fizetési mérleg hiánya, és az infláció is kisebb lesz. Tehát azt gondolom, hogy abban a társadalmi jólét által meghatározott különböző dimenziókban ez egy parétó optimálisabb megoldás, mint az, hogy ma sokat eszünk, és onnantól kezdve pedig koplalunk. Lehetnek ilyen társadalmak is.
Igen. Tudnék, ez így elvileg nagyon rendben van.
Gyakorlatilag is
rendben van. Na, gyakorlatilag azonban érinken emlékszem olyan helyzetre, amikor a regulált árakat elfelejtettük emelni, hogy kisebb legyen az infláció.
Mi nem felejtettük el, minek nem emelünk regulált árakat.
Nem. Az volt a kívánság, még, hogy fogjuk vissza az energiaárat és regulált árat.
Nem a jegyből tette.
De a jegy, mondjuk egy elnökhelyettes, aki a barátom, közvetítette ezt a jegybanki kívánságot, hogy az inflációs ráta célt én teljesíteni tudjam. Amitől persze előbb-utóbb nagyobb lesz a költségvetési hiány, amit megpróbálnak ráterelni az adott vállalatra. Lehet ez MVM, hívhatjuk MVM-nek is, de csak a példakedvéért mondtam. És tehát itt is lehet, ilyen célok érdekében is lehet olyan döntéseket hozni, ami tulajdonképpen lefogja a piaci mechanizmusok működését, és csak rövid távon szolgálja az árstabilitást.
Operatív stratégia.
Mind a két fél kooperált is, én akkor a pénzügyminisztérium képviseletébe jártam. De volt ilyen is. Tehát ez...
Hát nem, ez nem... nem
ez egy
nem.
Reális példa.
Ma, mai egybankban már ilyen nincsen.
Én azért azt gondolom, hogy ha az ember a számokat nézi, akkor ugye elvileg mindig lehet mondani, hogy egy ilyen játékban mind a két félnek kell engednie, mert ugye nincs olyan, hogy egy megromlott házasságért csak az egyik fél a felelős. De azért gyakorlatilag láttunk már olyat, hogy hát mondjuk, ha valaki ott hagy 3-4 gyereket egy lényegesen fiatalabb hölgyére, akkor azért a terheknek, mondjuk legalább az erkölcsi megoszlása azért nem 50-50. De most ha konkrét példát nézve, ugye én figyelem a magyar állami kimutatásokat, ami persze nem egy egyszerű dolog, mert ez az egész magyar szellemi életnek talán a leginnovatívabb területe. A Rubik Ernő az szerintem csak irigykedhetne tekintetben, hogy melyik évben mit mutatunk ki, és hol és miért, mert erre valamilyen konzisztens magyarázatot adni, az biztos az én kompetenciámat meghaladja, de nem is, engem nem is ők fizetnek, meg nem is ezért tartanak, tehát ezt nem tudom. A lényeg az, hogy akárhogy számoljuk, 2001-2002, de különösen 2002-2003-2004-2005-ben azért jellemzően masszívan nagy fiskális hiány alakult ki a szövegektől függetlenül. Nő az állam újraelosztó szerepe, miközben minden szöveg szerint csökken. És hát ezzel létrejön egy olyan helyzet, amihez képest az összes többi kérdés, hogy most akkor a kertész után fizetnek egészségbiztosítási járulékot, az fontos, de alárendelt. És abban a játékban, hogy most akkor mit lehet tenni az infláció ügyében, a gazdasági egyensúlyos növekedés ügyében, súlyosan ránehezedik az egészre, mert nagyon nehéz elképzelni olyan helyzetet, hogy ez ne így lenne, és hogyha nekem ilyenkor egy hivatkozásra van szükségem, akkor én mindig Antal Lászlót szoktam idézni a fenntartható növekedés című jó vastag könyvében, ahol ugye azt magyarázza, hogy hát azért, hogyha nagyon-nagyon nagy az államháztartásnak a hiánya évről évre, akkor ez kiszorítással, mindenféle bajokkal jár, és abból sok jó nem szokott következni. Én szoktam hinni Antal László barátomnak. Ebben a kérdésben is hiszek neki.
Én szóval nem mondtam, hogy a költségvetési hiány jó dolog. Én csak azt mondom, hogy előre kiszámítható sajnos, hogy ugyan lehet mondani azt, hogy csökkentsük most 3-4 vagy 5%-kal költségvetési hiányt, de nem lesz soha senki, aki ezt meg tudja valósítani. Tehát ez egy számtáblában nagyon jól mutat egy ilyen törésszerű költségvetési hiány, de beszéljünk magyarul. Boklós Lajos, amikor föllépett, akkor is ott voltam a pénzügyminisztériumban, akkor kollektíve fölismert volt, hogy itt most katasztrófa van. Abban a helyzetben ő mandátumot kapott arra, hogy törik szakad alapon, mondjuk 12%-os reálbércsökkenés mellett, egy konkrét példát mondja, állítsa meg a lavinát, mert finanszírozhatatlanná válik a gazdaság. Most nincs akkora baj, nincs is akkora legitimitása a kormánynak. A baj az, hogy nem meri megmondani, hogy nem lehet 2-3-4%-okkal csökkenteni a hiányt, illetve ha lehet, akkor az csak álmegoldásokkal sikerülhet-e. Tehát ez a ebben az egészben az a tragikomikus én szerintem, hogy különböző mélyebb szociológiai okok miatt évről évre megismétlődik az, hogy szeptemberben, októberben jönnek rá, hogy a hiány mintegy 50-100 milliárddal nagyobb lesz. Ez ugyanolyan jelenség, mint a hóvégi hajrá az iparban, amit Bródi János, vagy Bródi András írt valamikor. Tehát ez már nem olyan, hogy azok az emberek nem tudják fölmérni, hanem miért is kérik azt, hogy meddig kell elmenni, hogy a kormányzaton belüli feszültségeket kordában tudják tartani. Nem merik azt mondani, hogy még fél ponttal GDP arányosan 100 milliárddal, hogy lefordítsa magyarra, nagyobb lesz a hiány, mert félnek, hogy több lesz, hogy akkor még többet fognak követelni. Szétesett kormányzat mellett, és ilyen értelemben nagyon sok kvázi erőcentrum létezik, ahol nem egymást kioltják, hanem mindenki úr egy kisebb területen. Tehát, mit tudom én nem az egészségügyi miniszterrel beszélném meg, hanem még az orvosi kamarával az egészségügyi reformot, mert ezen múlik. És nagyon sok kisebb erőcentrum létezik, aki egy-egy területen a saját kvázi egyensúlyt rontó céljait érvényesíteni tudja úgy, hogy közben azt mondja, hogy miért nem javítjátok másutt az egyensúlyt. És ez így működik. És ha nem látja előre, illetve azzal akar megbékélni valaki, hogy mit tudom én, egy konzervgyárban 3%-os a selejthányad. Minden részelemet csökkenthető elvileg, ha jobban odafigyelnek. De ha valaki azt mondani, hogy a 3%-ot nullára csökkenti, arról azért azt mondnák, hogy ez komolytalan. És ilyen problémák vannak. Tehát mélyebbek ezek a problémák, nem olyan egyszerűen lehet rajta változtatni. Ahhoz, hogy nagyon nagyot lehessen változtatni, ahhoz nagy bajnak kell lenni. Most baj van, de nem akkora.
Én azért most csak felsorolnám azokat az országokat, ahol az elmúlt 15 évben bekövetkezett az, amit most Antal László elmondott, hogy lehetetlen. És egyébként erre vannak nagy elméletek, tehát a racionális választások elméletével ezt nagyon jól még matematikailag is alá lehet támasztani, amit Antal László mondott, hogy a dolog az mindig úgy marad, és soha nem javul meg. Most ezzel szemben előállt egy olyan helyzet, hogy a 90-es években az Egyesült Államokban, akik megörököltek deficites gazdaságot, rosszul működő gazdaságot, helyre tették azt a elnököt, aki egyébként ebből a deficitből átment a többletbe való gazdaságba, Bill Clintonnak hívták, és újra választották. Nem fogom ilyen részletesen végigmondani, csak említeném Svédországot, a Göran Persson alatt ez végben ment, Dániát, Finnországot, Spanyolországot, és hát emellett vannak még azok az országok, mint Írország, meg Luxemburg, akik csak normálisan növekednek bizonyos költségvetési többlet mellett, és emellett még vannak olyan országok, mint mondjuk Belgium, ahol ugyan korábban nagy adósságot csináltak, de olyan változtatásokat vezettek be, hogy az elmúlt években ez az államadósság ugye évről évre csökkent 120%-ról 95%-ra, ami azért nem egy jelentéktelen összeg. Hozzátesz, hogy még Olaszországban is, ugye, akik mindig jajonganak, és mi is mindig leszóljuk őket, az államadósságnak a mértéke az elmúlt években csökkent. Tehát miközben nem lehet, közben vannak azért ellenpéldák, és én azt gondolom, hogy ha most azt mondjuk, hogy Amerika olyan nagy és messze van, köztünk van Atlanti óceán, felejtsük el, hogy lehet gazdasági növekedés többlettel záró költségvetés mellett is. Csak az uniós tagállamokra gondolunk, mert hát mégiscsak velük vagyunk egy csónakban, akkor azért megint mondom, hogy Finnország, Svédország, ezek még jóléti államok is, Belgium, Spanyolország, ezekben a dolgokban jelentősen lépett előre, nem valamikor a távoli történelemben Habsburgok idején, hanem ez az elmúlt években történt, és emiatt úgy gondolom, hogy állandóan mondani kell, akkor is, ha az ember nem reméli azt, hogy most hirtelen valami megvilágosodás folyamán, mondjuk holnaptól kezdve minden másként lesz, de hogy hogy mondjuk, hogy hát ha valamikor valami történik, hát ha létrejönnek azok a bizonyos politikai feltételek, aminek eredményeként azért egy a mi demokráciákat jellemző rendkívüli mértékű újraelosztásnál egy kicsit kisebb újraelosztással alakul, és hát ezért lenne sürgős, ugye gondolom én, az euró bevezetése is, mert ennek keretében talán egy nagyobb fokú fegyelemre tudnánk magunkat szorítani, mint amennyire magunktól képesek vagyunk. Ennek az ellenkezőjét lehet állítani, egyébként egy kiváló kollégám épp a napokban állította nekem meg a fülem kétfelé át, hogy vajon mitől leszünk mi így az erőn kívül fegyelmezettebbek, mint az erőn belül, amellett érlelt, hogy nem kell ezzel sietni, mert ezzel csak költségi árhaszon meg semmi.
Lehet még egy megjegyzésem, ugye, mert itt a fejlett nyugati országokról voltak igazából jó példa szerintem Észtország, ahol a önállósága óta súlyos fiskális hibák következtében az államadóssága a GDP 4%-ára nőtt. És hát most már őt, tehát egyre inkább követik el a hibákat. Én ezt annak tulajdonítottam, hogy valószínűleg azért volt, hogy a Szovjetunió akkor romlott már össze, amikor már majdnem elérték a kommunizmust, tehát nincsen semmire szükség, se infrastruktúrális fejlődésre, semmire Észtországban, ezért nyilván az elmúlt 10 évben nem kellett, hogy a államadósága nőjön. És az Észtországról kiderült, hogy egyszerűen borzasztó ország, hogy az ember ilyen európai gyűlésekre jár, akkor kiderül például, hogy Észtország egyik súlyos strukturális hibája, hogy túl sokat költenek oktatásra. Ha nem költenének oktatásra annyit, amennyit költenek, akkor még ez az 5%-os államadósságuk se halmazódott volna föl az elmúlt 10 évben. Egyik éve ez derült ki, a következő évben kiderült róluk, hogy ezek borzalmasak, mert ugye most ők lettek a unió határa, és eddig nem voltak nekik vámjaik. Ez egy súlyos problémát jelentett, hogy fel kell állítani a határőrséget, vámokat bevezetni, és elgondolja az ember magáról, hogy milyen ország lehetett az, ahol túl sokat költött oktatásra, nincsenek benne vámok, és mégis úgy működik talán.
Importás névsor volt Csaba László, Észtországot említette igazgató úr. Van egy másik listánk, ami lehet, hogy szintén impozáns, csak a legvégét, ahogy nézem, az talán nem annyira megnyugtató. Igazgató úr, Maastrichti kritériumokról beszélünk, ugye konvergencia kritériumok.
És nem helyzetből lehet nyerni, mondják a sportolók, ugye ez az ábra...
Akkor lendítő mégis ez lendítő.
Az ábra azt ábrázolja, hogy az euró bevezetéséhez szükséges, hogy a Maastrichti kritériumok közül a különböző országok ebben a pillanatban hányat teljesítenek. Ugye vannak, akik 5 van, de itt azért az általában azért 4 szerepel, mert az árfolyam stabilitás, mint kritérium, az csak a IRM 2 nevezetű speciális árfolyam rendszerből értelmezhető, és azt formálisan senki nem képes teljesíteni. Tehát azon kívüli 4 kritériumból jól lehet látni azt, hogy a különböző új csatlakozó országok különböző mennyiségűt teljesítenek. Ugye Észtország sem tökéletes, az inflációs célt még nem teljesítik, de bíznak benne, hogy ez menni fog hamarosan. És a lista alján Magyarország szerepel, aki ebből a 4 kritériumból ebben a pillanatban nullát teljesít. Ebben egyedülálló a csoportján belül.
Unikum.
Igen, mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt tudjuk, igen.
Lesz még aki más is, aki fogja tudni. 2001 előtt még nagyon jók voltunk. Ha jól emlékszem, a Csermely Ági és a Csajmok Attila anyagára, akkor mi még büszkék voltunk, hogy három évvel a csatlakozás előtt, vagy 4 évvel, mennyire jól állunk. Hát ez egy sajátos helyzet.
Egy záró kérdésként hadd tegyem fel, hát két irányból is feltehetném. Az egyik irány, hogy vajon az euró bevezetés, amit hát azért mégis induljunk ki abból, hogy hát megtesszük, meg e felé megy azért a gazdaságpolitika. Az euró bevezetése hogyan fog hatni erre a bizonyos monetáris, fiskális politikai jegybank pozíciója és hiány kérdésekre? Vagy ha másik irányból kérdezem meg, ameddig Magyarországon egy nem kooperatív stratégia eredményeképpen nem sikerül ilyen drámai észt vagy bármilyen szörnyű irányokat fölvennünk, addig valóban mennyire akadályoz ez a helyzet az euró, az eurozónába való belépést? Két irányú kérdés, ha tudnának erre egy körválasztani.
MNB kritikusoknak a kellemes a következménye az euró bevezetésnek, hogy meg fog szűnni az MNB, mint olyan, mert pontosan formálisan létezni fog, de az MNB onnantól kezdve nem fog a monetáris politikára jelentős befolyással bírni, közös monetáris politika lesz, közös pénzünk lesz, és így majd valaki más kell találni, aki minden bajok okozója.
Van egy képünk egy épületről, amely az Európai Központi Bank épülete.
Az lesz. Már tudjuk.
Jó, hát akkor MNB kritikusoknak ajánlok figyelmével.
A Az euró bevezetésének számomra a legnagyobb előnye, sok előnye van, teljesen nyilvánvaló, például az, hogy árfolyamkockázat nincs, az egy óriási plusz előnyös tétel, nem akarom tovább sorolni, de ránk kényszerül az a fegyelem, amit egy kiérett politikai struktúra, és az értek ezzel nem rendelkeznek, ez az a hiány, ami őket előre lendíti, az az érzésem. Cseheknél megvan ez az érett politikai struktúra, ami időnként meg tudja fordítani ezt a folyamatot. Szóval az euró bevezetésének egyik legnagyobb előnye, és ezért szeretem a Maastrichtot is, hogy ezek a kritériumokra nem esküszöm, hogy jók. De még mindig jobb, ha valami fajta közös fegyelmező erő működik. Még talán az is előny, hogy ránk külsőleg hat ez a fegyelmező erő, jobban elviselhető, mint ha önkorlátozás volna csak az az erő, ami megállíthatja a túlköltekezést. És annyi optimizmust megengedek magamnak, hogy szerintem még mindig belül vagyunk azon a határon, hogy elvileg 2010-ben bevezethető lesz. Persze a követhet olyan baklövéstel a gazdaságpolitika, miért ne követhetne, a demokrácia van végtére is, amit után már nem lehet bevezetni. De ma még a lehetőség áll.
Csaba László?
Hát én úgy gondolom, hogy kis nyitott ország számára hihetetlen luxus a nemzeti valuta, tehát ez nem egy érték, amit védeni kell, ugye azok a szimbolikus ügyek, amikre az angolok hivatkoznak, hogy hol lesz akkor a királynő fényképe, az váltópénzen rajta lesz a királynő fényképe, a legnagyobb magyar és még másoknak a képmása rajta lehet, bárkinek a képmása ezeken a váltópénzeken, mert az nemzeti jellegű, tehát ez a része, ez meg lesz, vagy meg lenne az euró övezetben is. Most egy igazán nagy baj van ezzel, hogy az euró egy sajátos pénztörténeti képződmény, az egyetlen olyan közös valuta a pénztörténetben, ami nem valamilyen erőszakkal, valamilyen birodalom révén jött létre, hanem a közös belátásra épül. A közös belátásra épülő szabálykövető gazdaságpolitikára rájöttek legkésőbb a 80-as évek elején, amikor a Morván meg a Papandreou kormány pofára esett a költekező gazdaságpolitikával, a populista gazdaságpolitikával, hogy ez nem megy, kis nyitott gazdaságban árstabilitás kell, ezt önként és önérdekből csinálják. És ilyen országok között lehet közös valutát csinálni. Ezt a történelmi kitérőt csak azért tettem, mert ez úgy van kitalálva, hogy ez egy klub. Tehát itt úri emberek vannak, akik nem azért nem teszik fel a lábukat az asztalra, mert hogyha föltennék a lábukat, akkor megjelenne a lakály, és felszólítaná őket majd utóbb kivezetni, és az mégis mit szólnának hozzá, nem, mert nem teszik fel a lábukat az asztalra. Na most, ugye, ha egy ilyen klubba bekerül egy olyan klubtag, akinek ezt magyarázni kell, hogy nem vagyunk Texasban, az egy nehézséget fog okozni a klub működésében, és nehézséget fog okozni ennek az embernek is, hogy nem fogja magát hamar jól érezni, mert túlságosan pucos-lancos módon működik ez a klub. Én ettől tartok, hogy mi most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy akár viszonylag be is juthatnánk ebbe a klubba, de a klubtagok most már elkezdenek kicsit olyan lazán viselkedni. Ezt én röviden így értelmezem ezt a 2005 március 22-23-ai döntés Brüsszelben, amikor az Európai Tanács átértelmezte a stabilitási egyezménynek a feltételeit, aminek az a lényege, hogy hát mindenkinek lényegében mindent szabad csinálni, kivéve nekünk, mert nekünk semmit sem szabad csinálni, még többet kell teljesíteni, mint korábban. Na, egy ilyen játszmában, ha a gazdaságpolitikának és a politikának általában nincs távlata, tehát azt mondják, hogy 3-5 nap, vagy 3-5 hét a politika távlata, és 2007 és 2013 mondjuk az uniós finanszírozási kereteknek az esetben, uniós reformok bevezetésének az időtávlata, az olyan messze van, hogy azzal nem is kell foglalkozni. Késztetést érezhet a politika arra, hogy azt mondja, hogy nem kell ezekkel az ügyekkel foglalkozni. Hát a mostani határidő 2010, az a következő kormány utáni kormánynak a számlája, hát arra most még ráérünk azzal, most nem kell olyan nagyon foglalkozni. Na, ez az igazi veszély, mert egy olyan helyzetben, amikor egyetértve Antal Lászlóval viszonylag közel lennénk még a mutatók tekintetében, még megugorható a magasság, nem ugorjuk meg a magasságot, nem edzünk, nem próbálunk többet kihozni magunkból, mint ami nagyon kényelmesen jön nekünk, ahogy a volt pénzügyminiszter úr mondta, hogy nekünk jól esik. Szóval nem próbálunk ennél többet kihozni magunkból, akkor nem fogunk magunkból többet kihozni. És ahogy én hallgatom ennek az Európai Központi Bank tanácsának tagjait, hogy ők hogy aggódnak azért, hogy ez milyen nagy áldozatot jelent majd nekünk, hogy be kell vezetnünk az eurót, hogy ez milyen megszorításokat igényel, és hogy ők óvnak, védenek bennünket, hogy hát ne siessünk, ráér az majd szerintük 2012-re, 14-be, vagy Isten tudja mikor. Szóval amikor így aggódnak miértünk, akkor én is elkezdek aggódni, csak pont az ellenkező ok miatt, hogy mi esetleg lemaradhatunk a vonatról, mert a vonat nem akar minket mindenáron megvárni. És ez egy fontos dolog, hogy tudjuk, hogy ez egy olyan klub, ahova mi kopogtatunk, és vagy beengednek, vagy nem. Semmilyen automatizmus nincsen, hogyha egy országban mondjuk leviszik 40%-ra államadósságot, akkor az automatikusan tag, akkor majd ottan mérlegelik a illetékes intézmények és személyek, és én attól tartok, hogy mi most elveszítjük a hitelességünket, és majd elveszítjük a hitelességünket, még jó mutatókkal se tudjuk megjátszani azokat a játékokat, amivel mondjuk a olaszok meg a görögök nálunk már rosszabb mutatókkal mégiscsak be tudtak jutni ebbe az erővezetbe. Ez meg nagy baj lenne minnyájunkra nézve.
Semmiképpen nem volna jó, hogyha végszóként én pessimista hangulatban kéne távozni, de erre nincs is szükség, hiszen a beszélgetésnek csak az a része zárul le, amit egymás közt folytattak a vendégeink. Ez a terem, ahol vagyunk, nagyon sok interaktív elemet tartalmaz, egyet látszóknak is köszönhetően.